A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A keresztelőre készülve, fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, így kezdődik az ének. Feltámadott Krisztus, mielőtt a mennyei dicsőségbe távozott, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom, menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igét olvasok, azaz egy szakaszt Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a 15. fejezetből, az 50. verstől az 58. versig. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk minnyájan meghalni, de minnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény, de hála Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kedves Noémi szülők, keresztszülők, vagyis hogy keresztanya és gyülekezet, a mai ige szakaszunkat olvastam fel a református kalauzból, ahol Pál apostol egy titokról beszél, hogy kik öröklik az Isten országát, kik azok, akik örökre együtt lesznek azon a szent helyen. Azt írta az ige, hogy nem test és vér. Az a rossz hír, hogy bűnben születtünk erre a világra mindannyian, a kárhozatra, ráadásul egy romlandó testtel, és amint megszületünk, már abban a percben öregszünk, és nem tudjuk ezt a folyamatot se megállítani, se visszafordítani. A halál fullánkja ott munkálkodik bennünk, mint amikor egy méhecske megcsíp, és ott éget a mérge a bőrünk alatt. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban számunkra mégiscsak mást tervezett. Pál apostol itt az egész 15. fejezetben feltámadásról beszél. Arról, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, de feltámadt a harmadik napon. Itt írja, hogy több mint 500 testvérnek megjelent, látták, beszéltek vele, tanúk vannak rá, hogy Krisztus legyőzte a halált. A bűn fullánkja ott az ő golgotai keresztjébe megtöreted, abba fúródott, és elveszítette az erejét. És ezért lehet olyan felfelé ívelő a 15. fejezetnek a vége, hogy halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. Isten nekünk a diadalt szeretné adni Jézus Krisztusban, hogy a mi életünket ne nyerje el az örök halál. De hogy jön ide a keresztség? Tulajdonképpen kiábrázolja ezt a folyamatot. Másik helyen mondja azt Pál apostol, hogy mi Krisztus halálába kereszteltettünk bele. Azaz, ahogyan a vízbe belemerül a testünk, a régi, a szennyes, majd kijön az új, a megtisztult, úgy hit által, az Isten kegyelméből, mi is belemerülhetünk Jézus Krisztus szeretetébe, kegyelmébe, hit által kezdődhet egy új élet, aminek már nem árthat a halál, ami el van rejtve Jézus Krisztusban, ami üdvözítőnkben. A felnőtt keresztségnél már erre a hitre kérdezünk rá, hiszen ez lesz majd a kérdés, hogy kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és szent keresztség által a keresztjén Anya Szent Egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni, és a válasz rá, hogy Szentlélek segítségét kérve igen, mert nem megy ez nekünk sohasem a magunk erejéből, mindig csak a Szentlélek segítségét kérve, de ugyanez tulajdonképpen érvényes lehetne a gyermek keresztség szüleire, keresztanyára is, mert nem megy ez nekünk a magunk erejéből, hitre nevelni, hitre segíteni, csak hogyha a Szentlélek erejét, segítségét éljük meg. Ezt az ígéretét teszitek majd ti, hogy úgy nevelitek, úgy neveljük, vagy neveltetjük, hogyha felnő, majd ő maga tegyen önként vallást a Szent Háromság Istenbe vettett hitéről. A reménységünk, hogy ez a kis palánta, Dávid, aki most itt nagyon eleven, majd ilyen elevenen fog Jézus Krisztusra is igent mondani, de mindkettő az Isten csodája, mert az ő munkája nélkül nem lehetnénk itt egyikünk sem. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodván mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. A keresztség nem végállomás, hanem kezdete. Ennek a buzgolkodásnak kezdete az odaszánásnak, az engedelmes hitben járó életnek. Isten áldjon meg mindannyiótokat, hogy ez így lehessen. Amen. Most pedig tegyünk vallást fennállva a mi hitünkről, elmondva együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És hát még néhány kérdés van, amire felelni kell. Először a felnőtt testvéremet kérdezem, hogy kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztjén Anya Szent Egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni, ha igen, ezre a felelet, a Szentlélek segítségét kérve igen. És most a családhoz fordulok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, az a felelet rá, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig adjunk hálát Istennek ezért a kegyelméért, és kérjük őt, hogy áldja, szentelje meg életeteket. Urunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged az életért, legfőképpen az örök életért, amit Jézus Krisztusban szereztél meg a mi számunkra. Hogy úgy tervezed az életünket, hogy örökre velünk jársz itt a földön, és utána a Krisztusért közösségedbe fogadsz a mennyeknek országába, a szenteknek közösségébe. Köszönjük neked a gyülekezetnek is a csodáját, hogy már itt megélhetjük ezt a közösséget, ennek a jó előízét. Kérünk, hogy te munkáld testvéreinkbe a hitet, a teljes ráthagyatkozást, benned bízást. Áld meg, kérünk, a szülőket, a keresztanyát, hogy legyen bölcsességük szeretettel nevelni, inteni, bátorítani is, ha kell. Köszönjük, hogy tied minden hatalom menjen és földön, és te tudod a szívünket mindig magad felé fordítani, hogy egészen a tied legyünk és betöltsük azt a rendeltetést, amire szántad a mi életünket. Amen. Az Úristen pedig cselekedje meg, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény ne szakítson el titeket az ő szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. A 235. dicséretünket énekeljük. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 21. Zsoltárban.
Karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, a te erődnek örül a király, és felettébb újjong a te segítségednek. Megadtad neki szíve kívánságát, és ajkának kérését nem tagadtad meg. Szela. Sőt, eléje vitted javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejére. Életet kért tőled, te adtál neki hosszú életet, örökkévalót és végtelent. Nagy a dicsősége a te segítséged által, fenséget és méltóságot adtál neki, sőt, áldottá tetted őt örökke, megvidámítottad őt színed előtt, örülhet. Bizony, a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele van a magasságos kegyelme. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod megtalálja gyűlölőidet. Tüzes kemencévé teszed őket, mikor megjelensz. Haragod elnyeli, és tűzemészti meg őket. Gyümölcsüket kiveszíted a földről, és magvukat az emberek fiai közül. Mert gonoszságot terveznek ellened, csalátságot gondolnak, de nem vihetik véghez. Mert megfutamítod őket, íjat húrját kifeszíted feléjük. Emelkedjél fel, Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által, hadd álljunk meg előtted most, ezen a mai vasárnapon. Olyan jó, hogy újra itt lehetünk, hogy a gyülekezet az elmúlt héten, amikor együtt elmehetett csendes hétre, most újra együtt lehet itt a közösségben, a templomban, és újra a te lábodhoz gyűlhetünk. Köszönjük neked, Uram, ezt a hatalmas kegyelmet, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk együtt, énekben, imádságban. Figyelhetünk a te ígédre, hiszen ma is meg akarsz bennünket szólítani. Ma is arra akarsz bennünket tanítani, hogy te vagy az Isten, te vagy az Úr, de te lehajolsz hozzánk, mert te neked fontosak vagyunk, egyen-egyenként. Uram, olyan jó, hogy közel jössz hozzánk. Közel az ilyen kicsi gyermekekhez is, közel az idősekhez, mindnyájunkat ismersz személy szerint, név szerint. Köszönjük ezt az, Uram, ezt a közelséget, és köszönjük azt, hogy a te megváltott gyermekeid lehetünk. Könyörgünk azokért, akik még nem azok, hogy megérthessék a te ígédet, a te hívó szavadat, hogy ők is hozzátartozhassanak, és együtt dicsőíthessünk téged. Légy így közöttünk, Uram. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 474. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik, Istennel járni, lakozni. Istennek szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Timóteushoz írott első levélben, a második fejezet első három versében. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy abban nem lehet vita közöttünk, hogy nem mindegy az, hogy az ország életében kik töltik be a vezető szerepeket, kik hozzák meg a politikai, gazdasági döntéseket, kik vannak hatalmi pozícióban, kik költik, osztják be a pénzünket. Arról vitatkozhatunk, hogy melyik párt legyen az, de alapvetően lelkünk mélyén mindannyian hasonló dolgokat szeretnénk megvalósítani, vagy látni, hogy megvalósul békességet az országban, erős gazdaságot, jó előmenetelt mindenféle területen, és hogy ez miként valósul meg, vagy nem valósul meg, az valahol mindig Isten titka is. Bulvárlapok leginkább arról számolnak be, hogy milyen hibát találtak egy-egy politikusban, vezetőben, vagy milyen durva bűnöket követtek el. Én ebben nem is szeretnék belemenni. Az Isten népének az életében sem volt mindegy az, hogy milyen király kormányzott, mennyire volt istenfélő uralkodó, mennyire volt számára fontos az Isten törvénye, mert a népnek jóléte, sőt a népnek az életbe maradása ettől függött. Tehát áldás vagy átok lesz-e a hatalmon levő? És a fogság is azért következett be a nép életében, mert a legtöbb király nem engedelmeskedett Istennek. És az Isten népének ezért el kellett szenvednie Istennek az ítéletét. Nekünk keresztényeknek is van felelősségünk ebben a kérdésben, és nem mondhatjuk azt, hogy 4 évente elég erről gondolkodni egy-egy szavazáskor, akkor letudtam, elmentem szavazni, a többi nem az én részem. Pál apostol itt nagyon nyomatékosan kéri, hogy arra kérlek mindenek előtt. Tehát Isten igéje nyomatékosan parancsolja az imádságot a vezetőkért, királyokért, minden feljebb valóért. Tehát mindenek előtt, tehát még bármi másért imádkoznék, magamért, családomért, imádkozzak a feljebb valókért. Timóteus is vezető volt, akihez ez a levél íródott, az efézusi gyülekezet pásztora, akinek kötelessége volt ezt gyakorolni. Nagy kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk a vezetőkhöz. Lehet szidni őket, lehet panaszkodni rájuk, lehet kritizálni a munkájukat, és az is lehet, hogy mindezek jogosak. De tudunk-e valakit is jobbá szapulni vagy szidni? Mi nem tudjuk. Az imádság évében vagyunk, és nyomatékosan is el kell hangozzon az, hogy a keresztény ember hozzáállása az imádság mindenféle területen, mert ezzel is betöltöm az Istentől kapott feladatomat. Isten az Úr, ő a mindenség királya, az ő kezébe van minden ember, minden nép, minden ország, és ő engedi meg, hogy valaki is hatalomra kerüljön, hogy akár átokul, vagy áldásul legyen azután a népének az életében. Tehát ő tartja kézben a történelmet, az időket, de a király szívét is, ha akarja, megkeményíti, ha akarja, meg is lágyíthatja. Ugye a 21. Zsoltár egy Istennek kedves királyról beszél, azért ad hálát, hogy a király Isten erejének örül, bízik az Úrban, nagy a dicsősége, mert Isten megsegítette. Mert hogy ezek így függnek össze. Isten az Úr, ő uralkodik, és ha neki kedves, akkor jó uralkodót ad. Ha neki kedves, akkor még a rossz uralkodó is tud olyan döntéseket, olyan törvényeket hozni, amik áldásul vannak a népnek. Tudunk-e, szoktunk-e, akarunk-e ezért imádkozni Isten tiszteleti alkalmakon, családban vagy egyéni csendességeinkben? Hiszen Isten mindent el tud intézni, amit csak akar, számára nincsenek akadályok, előtte nincsenek elintézhetetlen ügyek, lehetetlen helyzetek, kemény emberek, hiszen ha ő cselekszik, akkor a legkeményebb szív is meglágyul. A leghitetlenebb embert is tudja maga felé fordítani, és tud csodát is tenni, ha akar. Turmezei Erzsébet egyik verse jött elém készüléskor, ami az Isten hatalmáról és az ember hatalmáról beszél, de nem úgy, ahogy arról mi szoktunk. Így hangzik ez a vers, ezt felolvasom, ezt a három versszakot. Hatalmad van elereszteni Istent, de arra nincs, hogy ő is eleresszen. Hatalmadban van gyűlölni az Istent, de nem tilthatod meg, hogy ő szeressen. Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz, ő a Golgotán döntött te melletted. Igét, egyházat messze elkerülhetsz, ige, egyház mindig téged keresnek. Magad választhatod az utat, célt is, vezetésének mégse vethetsz gátat. Tagadhatod hatalmát is, létét is, nem vethetsz gátat Isten uralmának, mert hogy Istené minden hatalom menjen és földön. És Isten keze utol tudja érni az ellenséget, meg tudja emészteni őket, mint a tüzes kemence. A gonoszokat meg tudja futamítani, célba veszi őket íjával. Ugye a 21. Zsoltár írója ezt tudta, és ezért imádkozik így, hogy mutasd meg hatalmadat, Uram. Jó lenne nekünk is megtanulni így imádkozni, hogy Uram, mutasd meg hatalmadat, mutasd meg, hogy Te vagy az Úr, mutasd meg, hogy Te tartasz kézben mindent. Szükség volt abban az időben erre az intésre, és azt gondolom, hogy ma is szükség van erre az intésre, mert hiányzik a felsőbbségért való imádság. De vajon miért nem gyakoroljuk ezt? Egyrészt talán azért, mert nem veszem komolyan, hogy Isten ezt is rám bízta. Annyi mindenért imádkozunk, igen, fontos dolognak tartjuk az imádságot, meg a szolgálatot, és azt talán tudatosabb, hogy imádkozunk az egyházért, vagy imádkozunk még a gyülekezet dolgaiért, imádkozunk családunkért, ez nagyon fontos, szívünkhöz közel álló emberekért, saját magunkért, vagy úgy lelki előmenetelért, de hogy az államért imádkozzunk. Valahol meghúzzuk magunkba az éles határt, és azt mondom, hogy nekem semmi közöm az államhoz, semmi közöm a politikához, pedig olvashatjuk itt az Isten igéjében, fehéren-feketén. És hallottam már többektől azt a hozzáállást is, hogy majd pont én fogok értük imádkozni. Amikor annyi más ima téma van, annyi más szolgálatra használ az Isten, hát erre nekem nincs időm, hogy ilyen emberekért imádkozzam, mert nem érdemlik meg, nem méltók rá, haragszom rájuk egyenesen. Miért is imádkozzak értük? Hát az Úr Jézus Krisztus is imádkozott még az ellenségeiért is, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És még akkor is, hogyha ez a felsőbbség üldözi a keresztjéneket, még akkor is, hogyha keresztbe tesznek nekünk, akkor is ez a dolgunk, hogy imádkozzunk értük. Kálvin János, amikor magyarázza ezt az ige szakaszt, akkor ezt írja. Ha valaki azt találja kérdezni, vajon azokért a királyokért is kell-e könyörögni, akiktől semmi ilyet nem kapunk már, mint hogy jót, azt felelem neki, hogy amíg kívánságunk oda irányul, hogy Isten lelkétől vezetetve kezdjenek azon javaknak munkásai lenni, amelyektől minket előbb megfosztottak. Tehát nem csak azokért kell nekünk könyörögnünk, akik arra méltók, hanem kérni kell Istent, hogy a rosszakból jókat csináljon, tudni illik mindig ahhoz az elfhez kell magunkat tartani, hogy Isten a felsőbbségeket úgy a vallásos életnek, mint a nyugalomnak és a köztisztességnek megőrzésére rendelte épp úgy, miként a földet teremtmények létrehozására teremtette. Ezért miként minden nap imádkozunk a kenyérért, és kérjük Istent, hogy a földet áldásával tegye termékenyé, úgy kell gondolnunk a fentebb említett jó téteményeknél arra a rendes közegre, melyet az ő bölcsessége rendelt nekünk. Nyilván nem véletlen, hogy Pál apostol itt részletezi az imádságoknak még a formáit is, meg a tartalmát is, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. És amikor az apostol ezt írja, akkor jól tudjuk, hogy Néró volt a császár Rómában. Hát rá sok mindent el lehetett mondani, de az biztos nem, hogy Isten félő és bölcs uralkodó lett volna, sokkal inkább az ellenkezőjét, hogy önimádó, érzéketlen, maga dicsőségét kereső ember, aki kifejezetten üldözte a keresztényeket, és nagyon sok rosszat tett nekik. És azt gondolom, hogy a császár alatt levők sem lehettek sokkal jobbak, tehát a prokonzulok, vagy éppen az efézusi tanácsnak a vezetői. Hát nyilván, ha Pál most írná a levelet, akkor nem így sorolná fel, hanem azt mondaná, hogy kívánom, hogy tartassanak könyörgések miniszterekért, államfőkért, polgármesterekért, képviselőkért, és a sort lehet tovább folytatni. Nem kérem, hogy nyújtsák fel a testvérek a kezüket, de ki az, aki már imádkozott az újpesti önkormányzat vezetőiért például. Itt vannak éppen a tér túlsó oldalán, de szoktunk-e értük imádkozni? Ugye a reformátorok azt húzzák alá, hogy az emberi gonoszság nem lehet ok arra, hogy az Isten intézményét nem kellene nekünk szeretni. Mert hogy ők is Istentől rendeltek ott, ahol vannak. És nem csupán azt mondja Pál apostol, hogy imádkozni kell értük, hanem egyenesen azt mondja, hogy hálát adni értük. Hát itt én is fölkaptam a fejemet, hogy hálát adni. Hát elég gonosz vezetők is vannak a világban, hát értük hálát adni? Istentelen vezetőkért. De igazából itt arról szól ez az ige, mint ahogy a 21. Zsoltár is, hogy az hálaadás az Istennek szól, az ő bölcsességének és az ő hatalmának, amivel ő mindent meg tud tenni. Ha pedig ő úgy látta jónak, hogy ebből a hatalomból ajándékozott valakinek, akkor az sem a véletlen műve. Azt alázattal el kell fogadjuk, és imádkoznunk kell ezekért az emberekért. És azért vannak okozati összefüggések itt az igében, mert az imádságnak haszna van, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben, mert ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. Az 5. parancsolatban azt kaptuk Istentől, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Tehát az atyák iránti tisztelet és a hosszú élet, az valahol össze van kötve, összefüggenek egymástól, és ez akkor is érvényes, ha az atyák nem tiszteletre méltóak, hiszen mi nem emberekre nézve tartjuk be a parancsolatokat, hanem mindig Istenre nézve tartjuk be, aki könyörül rajtunk, és mi neki engedelmeskedünk, és nem embereknek. Tehát az életünkbe az áldás az Istentől függ össze, mert vele köt össze. Tehát Istentől várom azt a csendes és nyugalmas életet, hiszen ő tudja ezt megteremteni és létrehozni. És ez a haszon, mármint az imádság haszna, arra hat vissza, aki ezt cselekszi, ránk, ha imádkozunk. És tették ezt hitvalló őseink is, akkor is, amikor Néró császár az oroszlánok elé vitette őket, és akkor is, amikor koncentrációs tábort vagy gulágot kaptak a hitükért. És hogyha a vezetők nem istenfélők, sőt ellenségesek, akkor még inkább, még buzgóságosabban kell értük imádkozni. Idősek napközis táborában nyáron megnézték Olofszon Placid atya bizonságtételért, akit a hitéért gulágra vittek, és úgy érte túl, hogy Istenbe kapaszkodott végig, és hogy imádkozott, és nem panaszkodott. Volt egy ilyen négy túlélő szabálya, hogy véletlenül se panaszkodni, hanem Istenbe kapaszkodni. A panaszra mindig találhatunk okot, mindenkiben találhatunk okot, de akkor nem vagyunk különbek a pogányoknál. És a belső békességet és örömet az Isten tudja adni, és a vele való közösségbe találom meg, függetlenül attól, hogy kik a vezetők, függetlenül a körülményeinktől. És az Isten úgy tudja formálni mindegyikünk szívét, hogy előmozdítsuk az Isten országának építését. Tehát imádkozhatunk azért, hogy jó törvényeket hozzanak, amik békességet, a hitünk szabad gyakorlását munkálják, és hihetjük, hogy Istennek különös gondja van az övéire, még szélsőséges helyzetekben is. Tehát mi részünk az, hogy Isten félelemmel és tisztességgel éljünk, függetlenül attól, hogy mi zajlik körülöttünk. Mi Istennek akarunk tetszeni, és az ő ígéretei a mai napig állnak az ő gyermekeire. Számos olyan bizonságtételt is hallottam már, amikor a hitvalló élet, az imádság megteremtette a jó gyümölcsöket, hogy emberek tértek meg, fordultak viharos helyzetek, és lehetett csendes, nyugalmas életet élni. Mert Istennél semmi sem lehetetlen, még a legvadabb embert is meg tudja szelídíteni, és az az alapvető akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És Isten a vezetőket is szereti, legalább úgy, mint a hívőket, hiszen ő nem személyválogató Isten. És azt gondolom, hogy nekünk magyarországi keresztényeknek komolyan hálát kellene adni, hogy mi békes és nyugalmas életet élhetünk a mi részünkön, és imádkozni azokért a testvérekért, akik az életükért küzdenek, és mindig dicsőíthetjük őt, mert ő a királyok királya és uraknak ura, és ne abban merüljön ki a politikai aktivitásunk, hogy négy évente szavazunk, vagy bizonyos politikai Facebook cikkeket posztolunk, vagy megosztunk, hanem buzgó imádságokban, amit nem lehet kikürtölni, azonban az Isten számon tartja, és megtermi a jó gyümölcsöket a mi időnkben, a mi életünkben, és hála legyen neki ezért. Amen. Isten igéjére válaszként a 254. dicséretünknek énekeljük a 8. és 9. versét. Így kezdődik a 8. versszak, a felséges Isten szemei vannak igazakon. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Tied minden hatalom menjen és földön. Dicsérünk azért, hogy az idők, az emberi szívek, minden élethelyzet előtted van, a te kezedben van, és azt te úgy alakítod, ahogy az neked kedves. Köszönjük, Urunk, hogy minket használni szeretnél az imádság szolgálatában, hogy mindenkor könyöröghetünk csendes, nyugalmas életért, vezetőkért. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor önző a mi imádságunk, hogy csak magunkért, vagy csak a környezetünkért, és másokra nem gondolunk. A nagy egész az nincsen a fejünkbe, de köszönjük, hogy neked a szívedben van az egész világ, és a te jó tervedet véghez viszed, akit akarsz, üdvözítesz, akit akarsz, hitre juttatsz. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk. Könyörülj egyházunkon, egyházunk vezetőin, és különösen is kérünk, Urunk, gyülekezetünk, jövendő presbitériumáért hadd lehessenek olyan vezetők, akik őrállói a nyájnak, és így kérünk a református egyházunk vezetőiért, püspökökért, esperesekért, de az állami vezetőkért is, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk. Engedd, hogy a helyükön legyenek, és engedd, hogy tudjanak rád tekinteni, megtért legyen az ő szívük. Köszönjük, hogy a legvadabbat is te tudod megszelídíteni. És kérünk, Urunk, az újpesti önkormányzat tagjaiért is, ha tudják betölteni küldetésüket. És Urunk, segíts nekünk, hogy kicsiben is ott, ahol vezetők lehetünk családunkba vagy a munkahelyünkön, ott tudjunk neked szolgálva vezetni, bölcsen, szeretettel, alázattal, neked hálát adva mindenben, és neked a te dicsőségedet keresve. Urunk Istenünk, imádkozunk a gyászolókért, hajolj le hozzájuk, és vigasztald megtört szívüket. Köszönjük, hogy te mindent el tudsz bennünk végezni, tudsz élő reménységet adni, tudsz közel vonni magadhoz, hogy a te utadon járjunk. Kérjük, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.